Misericordie tue,
irgalmasságod rabízzuk, kegyes atyánk, Ferenc atya pápánkat, akit Péter utódául és az egyház pásztorául rendeltél, igéd rendíthetetlen hírnökél, isteni misztériumaid hűkiszolgáltatójául. Kérünk, bocsásd be őt mennyei szentélyedbe, ahol minden választottaddal együtt örök dicsőség lesz az osztály része. Hálát adunk neked, Urunk, minden jó téteményedért, melyet jóságodban néped javára néki juttattál. Add meg pásztoreát vesztett egyházadnak a hit vigasztalását és a remény erősségét. Tied legyen minden tisztelet és dicsőség mindörökké, Atyánk, az élet forrása, az éltető lélekben Krisztus, a halál legyőzője által mindörökkön örökké. Ámen. Magyarországon is ismerjük ezt a szép latin éneket. Mennyországba vezessenek az angyalok téged, szoktuk énekelni a temetési szertartásokon. Várjanak ott rád a szentek, a mennyei Jeruzsálembe vigyenek ők be téged. Az angyalok kórusa fogadjon téged, és az egykoron szegény Lázárral nyugodjál mindörökké. Megindul a liturgikus menet. Ferenc pápa teste utoljára hagyja el a Szent Péter teret. Végső nyughelyére, a Santa Maria Maggiore bazilikába kísérik. A Szent Péter bazilikába betér még a pápa koporsója, közben a kórus pedig Szűz Máriának, az Isten anyának nagy hála énekét, a Magnificatot fogja énekelni. A Szent Péter bazilikából ezt követően a halottas kocsira helyezik a koporsót, és elindul a menet, amely a Cavalleggeri tér felé elindul, átkelve a Tiberisen, a Corso Vittorio Emanuelén, a Piazza Venezia érintésével a Colosseum irányából érkezik majd a Laterán és a Santa Maria Maggiore bazilika közötti útra, a Via Merulánára. Így még egyszer végighaladhat szeretett városán a pápa, és búcsút vehet az emberektől, akiknek püspöke volt, akikhez imádságában, tanításában kapcsolódott.
Idén 91. életévét betöltötte már Giovanni Battista Rébi Buros, a Vigorsi Kollégium dékánja, aki a Szentbeszédet tartotta. Két évvel ezelőtt ő celebrálta az áldozati részét legalábbis Benedek pápa temetésének. Nagyon személyes hangvételű prédikációt mondott. Csaba atya, mi volt az ön benyomása erről a beszédről, amikor a fordítást készítette?
Tulajdonképpen a 13 éves pápaság összegzését kaptuk, a legfontosabb történésekkel, a legfontosabb dokumentumok említésével, de emellett valamiféle személyességgel is, legyen szó akár a nyelvhasználatról, a nyelvezetről, vagy éppenséggel arról, hogy milyen módon tudott kapcsolódni egészen közvetlen és személyes módon a pápa egy-egy konkrét emberhez, vagy akár egy-egy néphez, közösséghez. Érdemes volt azt is figyelni, hogy melyek azok a pillanatok, amikor a téren összegyűlt hívő közösség tapsa megállította a beszédet, hiszen ezek, ha szabad így fogalmazni, valamiképpen azok a hangsúlyok is voltak, amelyeket a pápa tanításában nagyon a sajátjának érzett az egyház közössége. Gondoljunk akár a háború és a béke problematikájára, a hidakat építsünk, ne falakat gondolatra, a befogadás kultúrájára, a találkozás vagy szolidaritás és testvériség kultúrájára.
És hát kiemelte azokat a gesztusokat, amelyeket Ferenc pápa főpásztori szolgálata alatt tett, sorra fölidézte ezeket az emlékezetes pillanatokat.
Magasztalja lelkem az Urat. Szolgálattevők még egyszer megmutatják a térnek a pápa koporsóját, amelynek fedlapján egy egyszerű kereszt, a címer és a jelmondat miserando et atque eligendo megkönnyörülvén és kiválasztván szerepel. Ezzel a gesztussal búcsúzik el a hívő néptől a pápa.
És a Santa Maria Maggiore Bazilikába viszik majd a koporsót, ahol a Salus Populi Románik egykép előtt szeretett imádkozni Ferenc pápa minden apostoli útja előtt és után, illetve pápával választása után is oda vezetett az első útja, és ezt a kegyképet láttuk itt most, ennek másolatát pontosabban koporsója mellett a Szent Péter téren.
Az eredeti kegyképet 2018-ban a vatikáni múzeumokban restaurálták, és ez a másolat épp azért készült, hogy a hívő közösség mindennapos imádságának része lehessen, védve az eredeti ősi, antik ikont. 2020-ban a Covid világjárvány idején tartott könyörgő világima napon, és Urbi et Orbi áldásnál szintén ez a kegykép másolat volt látható itt a Szent Péter téren. Magnifikát imádságának végén Ferenc pápa, Péter 266. utóda megérkezik Szent Péter sírjához. Bernini hatalmas bronzbaldahinja alatt nyugszik, az első pápa, az apostolok feje Péter, és most egy rövid tiszteletadás után a pápa koporsója elindul, hogy a bazilika bal oldalán kivigyék, és a halottas kocsira helyezzék. Közben pedig megszólalt a bazilika nagy harangja, búcsúzik a pápától. A pápa mögötti menetben a pápai ház néhány tagja, belső tagja, illetve az Argentínából érkezett rokonok vannak, a pápa testvérének családjai, testvéreinek családjai, még egy testvére él a pápának. Thank you.
Ferenc pápa főpapi szolgálatát Szűz Mária oltalmába helyezte, nem csak az egyes útjait, hanem az egészet, ezt írta egyik utolsó írásában is, és ez lehet az oka annak, hogy a Santa Maria Maggiore Bazilikába kívánt nyugodni.
Hát a feltételes módot nem kell használni, lévén, hogy hétfőn a halál hivatalos megerősítésekor bejelentésekor közzétették a lelki végrendeletét, és ebben határozottan megfogalmazta, hogy azért jelölte ki a temetkezési helyét úgy, ahogy, mert Máriától, a béke királynőjétől igen sok támogatást, megerősítést kapott szolgálata idején. Ugye a sírhely rajzait, terveit tegnap tette közzé a Vatikán. A Cappella Paolina bejáratától balra, a Sforza kápolna irányába egy falbeugróban, egy falmélyedésben alakítják ki a sírt. A földön egy fehér márvány tömbbel zárják le majd a pápa sírját, amire semmi egyéb nem lesz vésve, csak ennyi Franciscus. És a falon, a sírkő fölött, mögött pedig a pápa mellkeresztjének a fölnagyított mását helyezik el. A képeken ez ismerős lehet, egy ezüst kereszt, aminek a szárai között Jézus, mint a jó pásztor jelenik meg vállán az elveszett bárányjal, fölötte pedig a Szentlélek Isten galambképében.
20. század pápái szinte kivétel nélkül a Szent Péter Bazilikában lettek eltemetve, ugye? Tehát ez régebbi korokban volt inkább jellemző, hogy máshova kérik a temetésüket a pápák.
Hát a 13. Leó például nem a Vatikánban van, ahogy 9. Pius sem, tehát még a 20. században is történt például a Lateránba temetkezés. Ilyen szempontból én azt hiszem, hogy valószínűleg az okozza a nehézséget, hogy a mi emlékezetünk addig terjed, ameddig a televíziós archívum.
Ha azonban, vagy még addig sem.
Ha azonban történelmi távlatban nézzük, valóban, ahogy a fölvezető beszélgetésben a stúdióban erről is szó volt, akár Itáliában, akár más európai országokban is számos pápa nyugszik.
Akkor a szó most ismét a stúdiójé.
Lassan elindul a menet a koporsóval a Santa Maria Maggiore Bazilikához. Mi itt a stúdióban folytatjuk a beszélgetést, de ha fontos helyre ér a menet, vagy kiegészítő mondani valója van Török Csaba atyának és Barlai Tamásnak, akkor természetesen átadjuk majd a szót. Egy nagyon megindító gyászszertartáson vagyunk túl. Nagyon érdekes volt tapasztalni a tapsot is, az elején is, és a végén is. Az ember először talán úgy gondolja, hogy egy taps nem való egy temetésre. Itt mégis helye volt. Minek is szólt ez a taps? Mit fejezett ki ezzel Isten egyháza?
A szertartásokban, a liturgiában igazából a népnek a részvétele mindig kell, hogy valamilyen módon tényleg kifejezett legyen. Egy olyan helyen, ahol élethalálról van szó, ott az egész közösség vagy az örömét, a részvételét, azt, hogy figyelemmel jelen van, azt a tapsra tudta kifejezni. Valóban, ahogyan az előbb Csaba atya a kommentárban is mondta, hogy voltak olyan pillanatok, amelyekben a Ferenc pápát búcsúztató igehirdetés, prédikáció olyan témákat elevenített fel, amelyeket a jelenlévők nagyon fontosnak éreztek, és amelyekre éppen ezért tapsal tudtak válaszolni. Amelyek valamilyen módon, én például nagyon hangsúlyosnak éreztem ebben az emlékező beszédben a béke melletti kiállásnak a szükségességét, szinte ez jelen időben is ott megszólalt, amelyek minden résztvevőnek a tetszését hát tulajdonképpen felszíre hozták. Nyilván szólt át ez a reménységnek, amit Ferenc pápa kifejezett, az üzenetének is, ami velünk marad.
Egyfajta köszönetnyilvánítás is azért a 12 évért, amit Péteri szolgálatában töltött?
Minden bizonyos. Hát a régebbi különböző liturgikus eseményeknél volt, hogy az akklamációnak meg volt külön a helye. Tehát ilyen értelemben valóban ez a nép részvételének helyet biztosítani liturgiában, ez egy régi hagyomány. Ennek vannak szabályozott és spontán megnyilvánulásai, és valóban a köszönet nyilvánításnak is a kifejezésére nyilván, még ha valaki be is kiabál valamit, vagy transzparensen tudja még ugye a jelenben ugyanezt a köszönetet, láttunk itt a vágógépek között egy-kettő példát erre is, amikor Grazie Francesco, vagy hasonlók. Tehát mindenképpen a pápaságért, a szolgálatért, a tanításért, a reményért is köszönetet mondhat a hívő nép.
Már a felvezetőben is beszélgettünk arról, hogy a fiatalok nagyon magukénak érezték Ferenc pápát, és az egyik drapéria, amit itt a szertartás végén láttunk, amikor már elindult a koporsó ki a Szent Péter térről és be a bazilikába, az pont a fiatalok nevében fogalmazott meg köszönetnyilvánítást és egyben búcsút.
Bizony, bizony. És igazából a tapsra visszatérve, hogy azért Rómában vagyunk, tehát igazából ez egy olasz szokás. Tehát Németországban vagy más országban azért nem reagál így a hívő közönség. Ez kifejezetten szokás. Én magam is jártam palermói szentmisén, ugyanígy gyászmisén, ahol így reagáltak. Tehát azért ez egy helyi szokásként is kezelendő, de nagyon szimpatikus bevonódása a híveknek.
Közben láttuk már a képeken azt is, hogy az átalakított pápa mobilra felkerült Ferenc pápa koporsója, és hamarosan elindul a lateráni bazilika érintésével, illetve megközelítésével a Santa Maria Maggiore bazilikához. A Szentmisén Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mondta a szentbeszédet, együtt hallgattuk itt a stúdióban. Számotokra, az önök számára mi volt az, ami igazán fontos volt ebben a beszédben? Mi az, amit kiemelnének ebből?
Sok mindenre rá lehetne mutatni, mert valóban azt a gazdag pontifikátust, amit Ferenc pápa adott az egyháznak, azt elég tömören, de a fő hangsúlyokat kiemelve foglalt össze a szentbeszéd. Én most egyetlen egy elemet emelnék ki, ami azt hiszem Ferenc pápa számára kifejezetten fontos volt. Megjelenik már a pápai jelmondatában is, ugye amit itt az előbb Csaba atya is idézett, a miserendo, a megkönyörülvén, ez a könyörület, ez az irgalom, amivel az Isten néz az emberre, a bűnös emberre, ez egy nagyon hangsúlyos elem Ferencnek a pápaságában, hogy nem a tökéletesekből áll az egyház, hanem az bűnös emberből, aki törekszik a jóra, és nem szabad attól félni, hogy hibázunk, hanem mindig rá kell tudni magunkat bízni Isten irgalmára. Ez az atyai szeretet, talán régebbi istenképekből, egyházképekből ez néha hiányzik. Egy ridegebb, uralkodó, büntető istenkép nagyon sok emberben még a tapasztalatom szerint, főleg idősebbekben jelen van, és ehhez képest, hogy ő valóban egy szerető atya, aki a mi javunkat kívánja, és erre rábízhatjuk magunkat. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenete az ő pápaságának, ami itt a szentbeszédben is előjött.
Eközben látjuk a képeken, hogy a koporsó elindul a Szent Péter bazilikától. A rokonság is tapsal búcsúzott el a koporsótól. Mostantól fogjuk látni majd a teljes utat, ha minden igaz, amit megtesz a Santa Maria Maggiore bazilikáig, a Szent Márta ház előtt megy el, ami nem hivatalos lakóhelye a mindenkori pápának, azonban Ferenc pápa ezt választotta lakóhelyéül, majdnem azt a szobát, amiben az őt megválasztó konklávé alatt lakott. Mert hogy? Miért volt ennek a célja? Miért ott lakott a Szent Atya?
Hát Ferenc pápa gyakran elmondta, hogy ő igazából szeretne emberek között maradni. Tehát ezt én magam is egyébként átéltem, tényleg látható volt, különösen a pápaságának az első esztendei alatt, akkor nagyon gyakran előfordultak olyan kedves jelenetek, hogy hol az étkezőben beszélgetett az ott levőkkel, hol a liftben. Nekem magamnak volt egy ilyen helyzetem, annak a bizottságnak, amelyikbe én tartozom, a Pápai Biblikus Bizottságnak az egyik ülése, hát hogy is mondjam, izgatottan vártuk, hogy majd találkozunk vele, de valahogy a programba akkor ezt nem tudták beilleszteni. Volt egy argentin társunk, aki a liftben együtt ment két emeletet a Szent Atyával, Ferenc pápával, és aki mondta neki, hogy mi nagyon szeretnénk, hogyha találkozhatnánk vele, és két nappal később nem egészen hivatalosan, de az egyik szünet alkalmával odajött. Tehát Ferenc pápa valóban a lehetőséget kihasználta arra nézve, hogy ember tudjon maradni, hogy találkozhasson legalább néhány ember lakik abban a bizonyos Szent Márta házban, vagy tartósan, ugye ott római vatikáni tisztviselők, vagy pedig éppen, mint mi akkoriban átmenetileg laktunk.
A hatodik pálterem mellett halad el a menet, ahol a szerdai általános kihallgatások zajlanak, ahol nagyon sokat tanított ő maga is az elmúlt 12 évben, és éppen ebben a teremben volt alkalmad egyszer vele találkozni.
Ugye itt volt egy évvel ezelőtt pont az a nemzeti zarándoklat, ami az azt megelező egy évet követően egy hálaadó szentmisével zárult a Szent Péter Bazilikában, és akkor a magyar híveket itt a hatodik pál csarnokban fogadta a Szent Atya. A közösségbe létezéshez még azért hozzáfűzném, hogy hát ugye Ferenc pápa egy latin ember volt. Nekik ugye erősebb a szociális igényük, mint egy északi embernek, tehát ez is benne van, hogy ő szeretett közösségben, társaságban létezni, és ez, legyünk őszinték, ez szimpatikus is volt mindenkinek.
Most pedig Török Csabáé a szó, aki néhány gondolatot fűz a menet haladásához.
A légi felvételeken jól látszódott, és most is baloldalt alul, egy kolostor udvar egy kis kápolnával. Második János Pál kezdeményezésére itt telepedtek meg Teréz anya nővérei, hogy a Vatikán körüli rászorulókkal törődjenek, és Ferenc pápának is kedves helye lett ez a sarka a Vatikánnak, a hatodik pál kihallgatási terem és a hittani dikasztérium, régebben hittani kongregáció között. Itt fogjuk látni a sarkot, és a jobbra bepillantunk, egy kis ajtó talán fölbukkan a falon. A szegények tudták, hogy itt van az a hely, ahol a Vatikánban találkozhatnak, és Krajewski bíboros, a pápa elemózsiása, ez a régi középkori megnevezés, a pápa jótékony kezdeményezéseivel foglalkozó főpap, ebből a kis sarkából a Vatikánnak tudott nagyon sok jót tenni a rászorulóknak. Gondolhatunk arra, hogy orvosi rendelőt, fodrászatot is biztosítottak a Szent Péter tér mellett, mosdási lehetőséget. Tehát a péteri szolgálatnak ez egy egészen furcsa arca, és a Vatikánnak ez a sarka miatt talán különösen is kedves Ferenc pápának.
Ferenc pápának volt egy ilyen mondása is, hogy a felebaráti szeretet az a pénztárcánknál kezdődik.
Most éppen a Gianicolo domb alatti alagúton halad át a menet. Ezen a dombon több egyházi intézmény is van, többek között az Urbaniana Egyetem, illetve az Észak-Amerikai Kollégium. És ami miatt még fontos lesz ez az útvonal, hogy a Tevere oldalán előjöve az alagútból föltűnnek kórházépületek. Fönt a Gianicolónak Gyermek Jézusról nevezett kórháza, Tevere partján pedig a Szent Lélekről nevezett kórház, ami azért is fontos hely, mert Róma legrégebbi ispotája működött itt, és a mai napig meg is maradt az eredeti épület, a férfi szárnyal, nő szárnyal, a találkozásuknál egy nyolcszögletű térrel, amelyből egy kis kápolna nyílik. Ez pedig azért fontos hely, mert a pápa is járt ezekben a kórházakban, nem egyszer gyerekekkel, beteg gyerekekkel
Hamarosan meg is érkezik a dombnak erre az oldalára a menet. A Szentlélekről nevezett kórház, ha már szóba került egyébként, arra is ki volt jelölve a mai napon, hogyha valaki rosszul van a szertartás közben a téren, hiszen a Szent Péter téren és környékén 200-300 ezer hívő követte élőben a szertartást, akkor ide tudták a mentők szállítani, ez volt a legközelebbi kórház. Azt látjuk, hogy ugye a klasszikus pápai rendszámmal közlekedik a pápa mobil, ami szállítja Ferenc pápa koporsóját, SCV-1. Ez mindig azért az autóé, ugye, amelyen a Szent Atya tartózkodik, vagy körbejár.
Sacra Città del Vaticano, ugye ez a Vatikán államnak a rövidítése, és valóban mindig a pápa hordozza az egyes számot. Ez egy különleges kicsi állam, amelyiknek a pápa feje. Tehát egy kicsit talán így kívülről azt gondolom, hogy minden van egy kis kíváncsiság is az apróságokra. Ez a szép szertartás, aminek most a vége felé járunk, számra is nagyon szépen példázza azt, hogy a pápától vesz búcsút a világ, és a pápától vesznek búcsút a hívek, Róma népe is, és ugyanakkor egy nagyon egyszerű, és tulajdonképpen minden emberre érvényes imádságos szövegekből összeállított szertartást hallottunk, amelyik örök nyugalomért, megbékélésért, örök világosságért, a paradicsomban a szegény Lázár sorsában való osztozásért imádkozik. Ugye Lázár az egyetlen, akit Jézus példabeszédeiből név szerint ismerünk, aki egy végtelenül szegény ember, akinek a földön sok baj jutott ki. Talán egy olyan szegény, akire Ferenc pápa is gyakran gondolt, hogy mi is törődjünk velük. És ebben az imádságban, minden temetési szertartásban azt kérjük, hogy egyszer mi oda juthassunk abba a közösségbe, ahol a szentek már ott vannak.
Egészen pontosan úgy fogalmazott Ré Bíboros a Szentbeszédében, hogy Ferenc pápa arra vágyott, hogy közel legyen mindenkihez, és kiemelt figyelmet szentelt a nehézségekkel küzdő embereknek, mérték nélkül áldozva különösképpen a föld legutolsóira, a kirekesztettekre. A szegények a kirekesztettek felé óriási atyai szívvel tekintett és fordult, ahogy Csaba atya is mondta. Nem csak a gondolata, az imái voltak velük, hanem a tettei is. Nagyon izgalmas pápaság volt, példamutató pápaság az övé.
Így van, és hát az evangelizációnak a fő eszköze az, hogy Isten arcát felismerni az embertársainkban és az ő gesztusaikban. Ezt Ferenc pápa nagyon erősen gyakorolta, és azt gondolom, hogy pláne akik az egyházon kívüliek, ők fel tudták ismerni a jóságában az Isten arcát. A gondolatainkban még mindig ez a gyönyörű Szent Péter tér van, amit az előbb láttunk, és ugye hát az evangéliumnak és a prédikációnak és a központi figurája Péter apostol volt, illetve az ő utóda, a mindenkori pápa. És csodálatos érezni ilyenkor a világegyház egyetemességét azon a téren, a Vatikánban, ebben a csöppnyi államban, és ami természetesen nem egy 0,4 négyzetkilométeres zsebkendőnyi földdarab, hanem itt van a központja 1,4 milliárd katolikusnak. És nem véletlenül, hiszen ez az obeliszk, amit láttunk folyamatosan a Szent Péter téren, ez az Egyiptomból származja, a rómaiak által odavitt obeliszk, ezt Szent Péter is látta, akit ott végezte ki, és az ő sírja van ott, az ő sírja fölé emelték a bazilikát, és azért van itt a Vatikán.
Török Csabának és Barlai Tamásnak adjuk a szót.
A Corso Vittorio Emanuelére fordult a menet, és mindjárt föl fog tűnni a Chiesa Nuova. Egy kedves templom a Rómának, hiszen itt van eltemetve Néri Szent Fülöp, a szegények és a gyermekek, az árvák nagy mestere, a templom mellett pedig a nagy oratórium, a Néri Szent Fülöp által alapított oratóriánus rendnek a központi háza ingatlana. A pápa most fogja elérni a következő sarkon ezt a teret. Ez a környék azért is szép és fontos, mert a mai napig Néri Fülöp lelke egy kicsit belebegi ezt a vidéket, és a mai napig teljesen természetes, hogy a kolostor, az egykori oratórium, illetve a templom környékén hétköznapokon délután este rengeteg fiatalt látunk, aki itt játszik, és hát érződik, hogy ők nehezebb sorsú fiatalok. Itt a nagy oratórium, és utána a Chiesa Nuova temploma fog fölbukkanni hamarosan. Ha valaki ide ellátogat, itt is talál egy segítő Szűz Mária kegyképet az oltáron a 14. századból, fölötte pedig Rubensnek a gyönyörű oltár képeit.
Igazán megindító, ahogy látjuk a képeket, hogy Róma népe hogyan búcsúzik püspökétől. A taps, a kiabálás, akár a skandálás, az ő nevének skandálása, és szerintem külön érdekes és szép, ahogy a szolgálatot teljesítő rendőrök egy pillanatra az autó felé fordulnak és tisztelegnek.
Van nekik gyakorlatuk ebben, azért beszéltünk róla, hogy a Vatikán, mint városállam, egy mennyire aprócska kis terület a világ mérethez képest. Igazából ennek az 1929-es létrehozása az azért volt szükséges, hogy egyébként a katolikus világegyház szolgálatát ellátó pápának legyen egy területi szuverenitása is. Igazából egy szimbolikus kis városállamról van szó, amely városállam, mint a Vatikán városállam, ami a Szentszéknek ad helyet, nem is tagja a nemzetközi diplomáciai viszonyrendszernek, hiszen a Szentszék, mint olyan a pápa, és a pápát körülvevő hivatalok az, ami a nemzetközi kapcsolatokban, mint nemzetközi jogalany alapvetően részt vesz. A Vatikán városállam csak néhány technikai jellegű nemzetközi szerződésnek, postás, meg bélyeg, meg hasonló típusú nemzetközi szervezeteknek a tagja. Egyébként a diplomáciában a Szentszéket kell tekinteni, és ennek a kis városállamnak, ami a világegyházat hordozza tulajdonképpen, gyakorlatilag akár a pápánál tett államfői látogatások alkalmával, akár a pápa körül nagyobb ünnepek alkalmával megvalósuló ünnepekkor egy állandó tapasztalata van arról, hogy ilyen nagy tömeget hogyan lehet jól mozgatni méltósággal, úgyhogy azt gondolom, hogy ez érződik a római nép, illetve a szolgálattevők, mint például a rendőrök, csendőrök részéről is, hogy nem egy bizonytalan helyzetben érzik bizonyos értelemben magukat, hanem egy megszokott helyzetben.
És ha már szó volt ugye a területekről, ugyanakkor a Santa Maria Maggiore Basilica, ez az extra territoriális része a Vatikánnak.
Ezt magyarázzuk meg.
Az az, hogy ugye az említett lateráni egyezményeknél ugye 1929-ben volt egy egyesség ugye az olasz állam és a Vatikán állam között, hogy az együttélésnek ez az enklávé, ilyen furcsa, hogy egy másik ország fővárosában egy másik állam van, ez unikális, és ennek a rendezése, de régen ugye egész Róma területe, a pápai állam területe volt természetesen.
Török Csaba atya kommentárja következik.
Most egy nagyon érdekes helyhez érkezünk, az Il Gesù templom elé ér a menet.
Jezsuita
és ez azért
templom.
Fontos, mert itt van eltemetve Loyolai Szent Ignác, föltűnik itt a nagy templom, az Il Gesù, és tőle jobbra az a jezsuita rendház, ahol élete utolsó szakaszát töltötte Szent Ferenc, és itt ebben a sötét Ignác. Sikátorban halad, Szent Ignác, igen. És ebben a sikátorban haladva fölidéződik egy kegyes emléke a jezsuita kezdeteknek, a Madonna della Strada, az úti Madonnának a tisztelete, mert ezen az utcácskán állt egy templom egy középkori freskóval, az úti Madonnával, ahová Ignác és társai megbízást kaptak Rómába érkezésük után. A pápa nem tudta eldönteni, mihez kezdjen velük, hát ide helyezte őket, és itt kezdtek el prédikálni, foglalkozni azokkal, akik hozzájuk fordultak, és így igen, valóban az Il Gesù őrzi az úti Madonna emlékét, Szent Ignác sírját, és a jezsuita lelkiségnek tényleg a római központja. A menet pedig most kanyarodik a Piazza Veneziára, balkész felől a Velence palota, Velencének a Serenissimának a római nagykövetsége volt, most éppen egyébként a Vatikánig vezető metróvonalnak az állomásépítése zajlik, attól ilyen a tér, ami ennek látjuk. Azt talán kevesen tudják, hogy Velence köztársaságának megszűnése után az osztrák-magyar monarchiáé lett a palota, így volt egy ideig az osztrák-magyar nagykövetség is az épületben, most látjuk balra, szemközt pedig az írógép, ahogy a rómaiak hívják a hazaoltára, az olasz újraegyesítés nemzeti szentélye. Egy kicsit úgy is tervezték ezt, hogy a Szent Péter Bazilika római ellenpólusa legyen, megmutassa, hogy Róma már nem a pápák városa, hanem az Egyesített Olasz Királyság fővárosa. És a menet most érkezik a császár fórumok útjára, az ókori Róma szívébe.
Ferenc pápa nagyon spontán volt, informális módon fordult mindenkihez, még az egyháztól távoli személyekhez is, hallottuk róla a Szentbeszédben. Ez a spontaneitása, ez Budapesten is tükröződött, és mind a 47
apostoli útján, meg persze odahaza a Vatikánban is, igaz?
Rengeteg ilyen apró történet van a biztonsági emberek számára, minden bizonnyal egy komoly feladatot jelentett, hogy Ferenc pápának a váratlan gesztusaira jól tudjanak felelni, tehát így nyerte meg sokaknak a szívét. Ugye, ahogyan látjuk a közvetítésnek a képeit, feltűnik, hogy olykor virágokat szórnak most is a jelenlévők. A felemelt kezek azok, hát azt hiszem most sokan telefonjukkal veszik ezeket a pillanatokat, de ez is annak a jele, hogy valahogy szeretnének emléket, személyes emléket találni róla. Ugye olyan közel hozta őt hozzánk sokszor a képernyő, a média szolgálata, hogy azt talán korábban nem lett volna így lehetséges, de ő tudott ezzel élni. Tehát őt nem kötötte gúzsba az, hogy sokan figyelik. Valaki azt mondta, hogy performatív szerénységet valósított meg. Tehát ő látványosan szerény volt, ami nem azt jelenti, hogy nem volt ténylegesen szerény, de meg tudta mutatni a szerénységnek és ennek a bizonyos közvetlenségnek az erejét.
Hallottam róla azt is, hogy pápaként élte meg igazán önmagát, és hogy akkor nyílt ki talán a legjobban.
Ezt azt hiszem, hogy az élete végig látszott az, hogy amikor liturgiát ünnepelt, akkor egy nagyon bensőséges, imádságos emberként is ott tudott lenni, és ennélkül talán lehetetlen is az a fajta közvetlenség, amelyik egyszerre van tudatában önmagának, és tud kapcsolódni a másik emberhez. Nem egészen tudom azt, hogy például a média által időnként sugallt helyzet, hogy ő igazából azelőtt egy sokkal visszafogottabb valaki volt, és aztán volt egyfajta megtérés az életében, hogy ez mennyire igaz. De az kétségtelen, hogy az élete végére egy olyan érettség mutatkozott ebbe, és egyfajta egyetemes figyelem az emberiség sok-sok gondja baja iránt, ami hát nagyon különleges, nagyon egyedi.
Ez nagyon érdekes, amit felvetettél kérdést, de ezt Erdő Péter mondta egyszer, hogy ami előtt ő pápává vált, meg amikor ő pápa lett, mint a két másik ember lett volna. Tehát mintha őt kicserélték volna. Ez talán nem véletlen, hiszen ez olyan, mintha valaki hirtelen szupersztárrá válik, a pont a kommunikációval, vagy a médiával mondott, hogy ő olyan reflektorfénybe kerül egy személy, hogy az azért nyomot hagy a személyiségén, és ahhoz ő is alkalmazkodik. Úgyhogy ilyen értelemben ő valóban máshogy viselkedhetett, mint az előtt, ami normális.
Hamarosan a Kolosszeumhoz ér majd a menet, amely utolsó útjára kíséri Ferenc pápát, ezért visszaadjuk a szót Török Csabáiknak.
13 nagy péntek volt, amikor Ferenc pápával imádkoztuk a keresztutat ezen a helyen. A romos vidéken föltűnt már Venusnak templom romja, illetve a háttérben a Santa Francesca Romana Bazilika, a római Szent Franciska Bazilika, ami beleépült a fórumba. Ez Erdő Péter bíboros római címtemploma egyben. A Kolosseum szent hely. Először az 1750-es jubileumon szent évben imádkoztak itt keresztutat. 23. János visszahozta ezt a szép szokást, és 6. Pál állandósította. Minden évben más-más személytől vagy közösségtől kérve emlékedést, 6. Pál például egy időben egyházatyák írásaiból dolgozott. A Kolosseum azért is szent hely, mert a vértanúk emlékét miatt őrzi. Úgyhogy ezt kevesen tudják, de a vértanúk emlékére föl is lett szentelve a Kolosseum.
Templommá.
Templommá, igen.
Igen. 1997 óta közvetítjük minden nagypénteken a mindenkori pápák keresztútját, és ugye tavaly meg idén Ferenc pápa írta az emlékedések szövegét, ez volt a különlegessége.
És most, hogy a koporsó elhalad az Amphitheatrum Flavianum a Kolosseum előtt, érezzük annak a megborzongató pillanatnak az erejét, amikor másfél héttel ezelőtt, sőt, igazából bő egy héttel ezelőtt itt imádkoztuk Ferenc pápa elmélkedéseit, és először éreztük azt, hogy ez a pápaság önmagának az üzenetét összefoglalta, egységbe fogta, és így adta át Krisztus szenvedésével összekapcsolva az emberiség küzdelmeit, szenvedéseit az egész világnak.
Amire nagyon szépen visszhangzott a húsvéti üzenet első néhány gondolata.
Beszél. beszélgessünk egy kicsit Ferenc pápa tanításáról. Miben lehet a legjobban összefoglalni, ha már azt hallottuk, hogy talán itt a nagypénteki elmélkedés is egyfajta foglalata volt az ő pontifikátusának?
Biztosan többfajta lehetőség van erre, hogy ezt megfogalmazzuk. Egyrészt ott vannak a nagy enciklikái, amelyek az egyházi tanításba különleges érvényel épülnek be, tehát a Laudato Si, a Fratelli Tutti, a Dilexit Nos, amelyek most hirtelen nekem a legfontosabbnakként eszembe jutnak, amelyek az emberi testvériségről, a teremtett világnak, az Isten dicséretéről, Jézus szeretetének a világra ráragyogásáról tanítanak. Számra kedves az a helyzet, amelyikben, amikor ő először Budapesten járt, akkor a püspökatyákhoz szólva azt mondta, hogy az Isten stílusát próbálják megjeleníteni. Az Isten olyan volt, aki közel jött hozzánk, aki együttérző volt velünk, és aki gyengéd az emberrel szemben. Ferenc pápa, úgy gondolom, hogy amikor nem a világ átfogó politikai kérdéseiről beszélt, akkor egy ilyen nagyon követhető, a személyes életben is nagyon könnyen megfogalmazható és hát magas eszményt elénk állító, de mégiscsak megvalósítható emberi hozzáállást tanított.
Nyilván korai még, meg kevesek is vagyunk ahhoz, hogy átfogó képet adjunk Ferenc pápa tanításáról. Nekem, ami így eszembe jut, történeti távlatba kicsit beillesztve az ő pápaságát, hogy ahogy figyeltem a hangsúlyait a pápaságnak, evangelizáció, szociális érdeklődés, párbeszéd, nekem az aggiornamento kifejezés jutott nagyon sokszor eszembe, hogy tulajdonképpen nem tesz mást, mint a II. Vatikáni zsinaton elindított folyamatot viszi tovább, amelyben az egyház megpróbálja megtalálni a helyét a modern világban, igen, és a modern világ kihívásaira adekvát válaszokat adni, úgy fogalmazni pontosabban az örök evangéliumi igazságot meg, hogy a ma embere megszólítva érezze magát. És talán ezzel függ össze, hogy meglátásom szerint Ferenc pápa tanításának az egyik kulcs eleme ez az evangelizáció, ez a misszió, ez a missziós küldetés. Nem véletlen, hogy azt szokták mondani, hogy a pápák első enciklikája az valamiféle programadó enciklika. 6. Pál ugye ezt a párbeszédre építette fel. 23. Jánosnál nem az első enciklika az, amely a legjelentősebb talán, de itt Ferenc pápa esetében az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme, amely lényegében az egész keresztény nép, nem csak a papság, a klérus, ez is már részben a II. Vatikáni zsinatból gyökerezően a laikusoknak a helyét megtalálni és helyére tenni az egyházban ennek a gondolatnak a része. Tehát, hogy ez az evangéliumi missziós küldetés, ez az egész egyház közös küldetése, ennek egy tanúságtevő küldetésnek kell lennie, és még egyetlen elem, hogy ne ragozzam túl, amikor őt megválasztják pápának 2013-ban, akkor az világosan látszik, hogy a soron következő pápa egyik feladat az a kúria reformjának, átalakításának a végrehajtása lesz. És ugye megjelent 2022-ben a Predicate Evangelium kezdetű dokumentum, amely a kúria reformjának az elindítását megvalósította, és itt is egy nagyon jelentős, szimbolikus hangsúlyváltás van. Korábban nyilván az államtitkárság az egy külön kategória a kúria szervezetén belül, de a legfőbb, legjelentősebb kongregáció, hittani kongregáció volt a hittani dikasztérium. Ez egy olyan megközelítés, hogy az elvek, a tanítás áll a középpontban. És ő ehhez képest az evangelizációról szóló dikasztériumot helyezte első helyre, tehát egyfajta nem annyira az elvi tanítás, hanem a tanúságtevő gyakorlati missziós magatartás az, ami az ő fókuszában áll.
Most hallgassuk meg ismét Török Csaba atya kommentárját.
A pápa útjának a legeslegutolsó méterreinél járunk, hiszen a Via Merulánán mindjárt megérkezünk a Santa Maria Maggiore bazilikához. Ennek az útnak a másik végén, az autó háta mögött a lateráni bazilika képe volt látható, most már a fátlom koronája takarja. Ez az út a pápák által beimádkozott útja Rómának, hiszen az úrnapi körmenet mindig itt vezet a két bazilika között. és íme a Santa Maria Maggiore Bazilika, a nagy Szűz Mária Bazilika, a négy pápai bazilika egyike, fogadja és várja Ferenc pápát. Talán itt jegyezzük meg, hogy a katolikus egyház főtemploma Róma székes egyháza a Laterán. Mellé társul három másik templom, a két apostolnak, Péternek és Pálnak a sírja, illetve ez a templom, amit a magyarok Havasboldogasszony templomként is ismerhetnek, hiszen építésekor a hagyomány szerint egy nyári hóesés jelölte ki a templom alaprajzát, helyét. A Fórum Románumról idehozott oszlop tetejéről Szűz Mária tekint le a városra. A szeplőtelen fogantatás győzelme a régi hitetlenség fölött, ahogy a felirat is mutatja. Itt pedig a Borromini nevéhez köthető gyönyörű homlokzat. Itt is van egy áldások erkélye, hiszen a pápák régen itt is adtak Urbi et Orbi áldást Mária ünnepeken. És szól a harang Róma legmagasabb harangtornyában, amely 74 méter magas, és gyönyörű középkori itáliai stílusban készült. A templom őrzi krisztusi haszolának az erekjéit. Loyolai Szent Ignác Szentföldön, Betlehemben szerette volna az első szent miséjét bemutatni, ezért nagyon sokáig halogatta azt, hiába szentelték már pappá. És végül itt a Maggiore-ban mondta a primíciáját, mert a Szentföldre nem jutott el. A jászol és a Salus Populi Romani az eredeti kegykép, amelyet 2018-ban újítottak föl. És itt a lépcsőn fehér rózsával azok az emberek, akik közel állnak a pápához. Részben itt vannak a családtagok is már, másrészt pedig Róma szegényeinek, rászorulóinak a képviselői. A lépcsősoron jobbkész felől a templomban szolgálatot ellátó papság látható, a Santa Maria Maggiore Bazilika káptalanjának kanonokjai, és láthattunk mellettük szerzeteseket. Rendi ruhában, domonkos ruhában ők gyóntatnak itt a Maggiore-ban. Talán említsük meg, hogy egy felvidéki magyar domonkos atya is végez itt gyóntatói szolgálatot, tehát a Szent Péter Bazilikában egy lengyel pálos, itt pedig egy felvidéki domonkos atya is, Meló Lajos atya gyóntat magyarul. Közben megérkeztek a pápát kísérő bíborosok, és ahogy látjuk, a svájci gárda is.
Ez egy jelképes gesztus, hogy 40 olyan személy, akik fontosak voltak a Szentatyának társadalmi kirekesztségük okán, elítéltek, hajléktalanok, bevándorlók, egy-egy szál fehér rózsával búcsúzzanak, vegyenek végső búcsút itt a Szentatyától.
Utolsó út, utolsó lépései ezek. És ahogy a Szent Péter téren, úgy itt is a koporsót vivők megállnak, és megdöntve az emelvényt, megmutatják még egyszer a pápa koporsóját a téren egybegyűlteknek. Búcsúvétel megható pillanata ez. A római keresztény közösség egyik születési helye ez a vidék, hiszen egy utcára van innen az a templom, ahol Péter apostol tanított Puden szenátor házában, és ahol az ő két lánya, Pudenciana és Praxedis, a vértanúk testét temette, gondozta. Mind a két lánynak, aki szintén vértanú lett, temploma van. Róma legelső Pétere és a mostani Péter így most közel van lélekben egymáshoz.